Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Ullaki Sarlos Boldogasszony plébánia képviselőtestületi termében vagyunk, és értékeljük a nyárnak a kezdetét. Ugyanis a plébániánkon nyár elején volt egy tábor, egy családi tábor, ami talán nagyon régen volt itt Újlakon, de az elmúlt 20-30 éven belül talán nem. És ez nagyon jól sikerült, és megpróbáljuk ennek a, vagy az okát, vagy titkát felfedezni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valaki elhatározza azt, hogy egy tábort szervez, vagy egyáltalán az ötletet mi adja, hogyan lehet egy ilyet megszervezni. És most visszatekintve így erre a háromnapos táborra, tehát milyen hát tanácsokat tudunk adni azoknak, akik talán egy ilyen hasonló dologba vágják a fejszéjüket. De ez a téma, négyen ülünk egy láthatatlan asztalnál, de ide képzeljük a Mária Rádió hallgatóit is, akik hát hallgatják ezt, és hát a saját életükre, plébáni életükre tudják alkalmazni. Itt mellettem Kinga, Kálmán és János. És hát ez a kérdés, az első kérdés az, hogy egyáltalán egy plébánián egy ilyen ötlet hogyan merül föl, milyen körülmények között. Hiszen ha egyszer valami elindul, akkor azt kell mondanunk, hogy hát az előző éveknek a tapasztalatai alapján tervezünk egy ilyen tábort, és hát ezt így meg így gondoljuk végig, megint az elmúlt évek tapasztalat alapján. De itt tapasztalat nem volt, itt ötlet volt, és ez az ötlet, ez hogyan fogalmazódott meg, engem is érdekel, bár hallottam róla, de ilyen részletesen talán még nem, és gondolom a Mária Rádió hallgatóit is érdekli. A Családegyház keretében beszélgetünk erről, teljesen a témánkba vág, hiszen a plébáni is egy család, az egyház is egy család, és itt egy plébáni családok jöttek össze Városlődön, hogy együtt ünnepeljék a jó Istent, aki közöttünk van, és aki hát lehetőséget ad arra, hogy egy ilyen tábort hozzunk létre. Velem szembe ül Kálmán, aki ennek az ötletgazdája, talán is lehetne mondani, de ő mutogat Jánosra, hát ő is el kell azért dönteni, hogy azt hiszem, nem tudom, kettőtük közül melyik szólt nekem először, annak fogom odaadni a mikrofont, illetve a diktafont, hogy...
Először én úgy gondolom, hogy leültünk, és eleve ötleteltünk, hogy milyen olyan kezdeményezéseket lehetne létrehozni a egyházközségünkben, amik egy kicsit előre mutatnak, és ezek kapcsán merült fel egy ilyen családi tábor. Ezt megbeszéltük, és utána jöttünk Ferenc atya te hozzád, hogy erről tájékoztassunk, illetve a véleményedet kérjük, hogy ezt lehet-e szervezni, és így indult ez a tábornak a szervezése. Hogy ennek mi az oka? Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a hitünket azt közösségben nagyon jó megélni. És többfajta közösség, ez is egy fontos mozgatórugója volt a mi kis csoportunknak, hogy mindenféle közösségeket hozzunk létre, illetve már a működő közösségeket egy kicsit feltuningoljuk, és milyen közösségek, számot vetettünk, hogy milyen közösségek vannak a plébániánkon, és felmerült az, hogy valójában az egész egyházközségünknek a legfontosabb mozgatórugói a fiatal családok kellenek, hogy legyenek. A fiatal, középkorú szülők, illetve a gyerekek, ez a legfontosabb alapegység, és őket kell megerősíteni. És ennek a tudatában szerveztünk egy olyan tábort, hogy ezek a szülők, ezek a családok, ezek a gyerekek megismerjék egymást, összebarátkozzanak, és kialakuljon egy olyan társaság, egy olyan csoport, egy olyan közösség, ami hosszú távon meg tudja erősíteni az egyházközségünk gerincét.
Emlékszem, hogy vagy két évvel ezelőtt egy képviselőtestületi ülésen az akkori atya, diákonus atya, aki szentelés előtt állt, kimondott valamit, azóta is gondolkodok rajta, nekem akkor nagyon fájt, nem is adtam neki teljesen igazat, hogy a plébánián hát nincsenek közösségek. Hát vannak közösségek, mert most is egy jegyes oktatásról jöttem, és hát ott is úgy beszélgetünk, mint egy közösségben, De az tény az, hogy talán nem reflektáltunk ezekre a közösségekre, hogy vannak, és hogy nem vigyáztunk rá eléggé, vagy nem gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehetne ezeket a közösség kapcsolatot elmélyíteni, hogy hogyan lehetne a közösségek között kapcsolatot találni. Tehát nem volt tudatosítva. Mert amikor, ahogy hallottam, amikor kezdtétek összegyűjteni a közösséget, akkor hát huszonhány közösséget?
Talán 21 közösséget.
21 közösséget számoltak meg. Hát nem igaz, hogy nincs közösség, csak az, hogy nincs tudatában az egyik közösség annak, hogy van egy másik. Tehát például nagyon kevesen tudják azt, hogy mit tudom én, van egy filmklub például, ja, tehát kevesen tudják. Én csak így átnekintek a másik oldalra, és látom azt, hogy a plébánia másik oldalán ott fiatalok vannak, és filmek néznek, akkor tudom, hogy a filmkúm jött össze. De vannak olyan csoportok, akinek a tevékenységéről szinte alig tudunk, és ez, hogy ezt tudatosítottuk, önmagában egy nagy dolog volt. Tehát a plébánia önazonossághoz hozzátartozik, hogy igen, tehát vannak közösségeink. Nem mindig olyan intenzitással működnek, ami kellene, de vannak.
Igen, én úgy gondolom, hogy ezek a közösségek egyébként elszigetelten működnek, illetve a közösségek egymásról sem tudnak, és a templomba járó hívek sem tudnak arról, hogy egyáltalán milyen közösségek vannak. Úgyhogy azt is elhatároztuk, hogy amikor olyan ünnepek vannak az egyházi év során nálunk, mint például a templom búcsú, stb., akkor mutatkozzanak be ezek a közösségek, úgyhogy az emberek lássák, hogy vannak. Vannak olyan csoportok, ahova ők elmehetnek, hogyha van arra érdeklődési területük, vagy igényük, és igenis csatlakozhatnak ezekhez a közösségekhez.
Igen. De én is meglepődtem a 21-es számon, mert azt hittem, hogy mindegyiket ismerem. Hát ismertem is, csak nem számoltam össze. És nem tudtam, hogy még összejönnek el, vagy nem. Tehát én magam is vezetek egy jó néhányat. Ilyenkor nyáron az jelenti a pihenés számomra, hogy nincs minden este egy összejövetelem. Évközidőben minden este van valamilyen, vagy birmálkozási csoport, vagy biblikus csoport, vagy társametikai kör. De a 21-et az nem gondoltam volna, hogy van, és tényleg, amikor végignéztem rajtuk, akkor tudtam, hogy ezek léteznek, és valamikor szóltak is, hogy összejönnek, még időnként szólnak, de nincs valahogy az egész a plébánia tudatába emel, hogy van, mert hogyha van, akkor sokkal jobban odafigyelünk rá, akkor is merteltetni kell azoknak, akik vágyakoznak ilyen közösségre. Például amikor ide kerültem, akkor egy pár évig volt egy nyugdíjas csoport, és utána szép lassan úgy az kihalt. Tehát ennél is, hogy ezt a szót használom, de az idősek meghaltak, és nem töltekezett utána. És egy két évvel ezelőtt akkor szóltam egy asszonynak, hogy próbálja ezt a közösséget újraindítani, és azóta azt kell mondanunk, hogy virágzik. Tehát azt is egy lökést kellett neki adni, igazából a Szentlélek adta a lökést, én csak megpróbáltam így továbbadni másnak, és az, hogy van reális igény, az mutatja, hogy rögtön egy olyan 6-8-an összejöttek, és hát most nincs, de amíg nem volt járvány, összejöttek hetente, és úgy láttam azt, hogy nagyon intenzív közösségi munkát végeznek. Úgyhogy nagyon fontos dolog ez, és nagyon sok ember vágyakozik valóban arra, hogy valahova tartozzon, és hogyha ezekről nem tud, akkor úgy vasárnap elmegy a misére, és aztán legközelebb vasárnap újra jön. És nem, hétköznap nem kopog be, és nem keresi azoknak az embereknek a közösséget, akik pedig hasonló helyzetben vannak, mint ő, és ő szívesen beszél velük.
Hadd közelítsen meg a dolgot egy másik oldalról. Körülbelül egy évvel ezelőtt a képviselőtestület néhány tagjából szerveződött egy kis csapat Ferenc atya engedélyezés támogatásával, akik a Bíboros atya által ajánlott egyik könyv, egy újraépített című könyv gondolatai alapján belefogtak egy munkába, egy olyan munkába, amely a plébániai összközösség és az egyes közösségeknek a megújításáról szól. És nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan érdemes ebbe belefogni, mit kellene tenni annak érdekében, hogy még jobb közösség jön létre a plébánián. Volt, aki azt mondta, ez én voltam, hogy szervezetfejlesztést kell végre hajtani. Volt, aki azt mondta, hogy közösségeket kell építeni. János például azt mondta, én emlékszem, hogy programokat kell szervezni, közös programokat, és a programokkal lehet igazán jól közösséget építeni. És például ez a nyári családi tábor egy János által kitalált, nagyon jó program volt, amely bizonyította, hogy tényleg szükség van a jó programokra a plébániákon a közösségek építéséhez, fejlesztéséhez.
Hogy mennyire igény van a közösségekre, az azt mutatja, hogy az elmúlt talán 6-7 évben spontán módon a plébánián két fiatal családokból álló közösség is létrejött. És ahogy láttam a táborban, javaszt észtők voltak ott. A két páros csipörtöki csoport adta szerintem a 60-70%-át a jelenlévőknek.
Igen, de nem csak ők is. Voltak olyan családok, akik kevésbé a mi plébániánkhoz tartoztak, például egy budakalászi család is volt, nagyon örültem neki. És
azért mondom, hogy 60-70%, mert én ezt a két csoportot jól ismerem, az egyik az pont ebben a teremben jön össze két hetenként, a másik szintén két hetenként a velünk szemben levő teremben jönnek össze a tagok. Tehát ezt a két csoportot ismerem. Tehát mondom, egy a 60-70% ez adta. És ezek spontán módon jöttek létre. Egyszer csak jelentkeztek, hogy ők megpróbálják létrehozni ezt a... És azóta ez a kettő megy, és nem kell gördíteni, magától megy. És szerintem, ha nagyon reklámoznánk, ugye akkor egészen biztosan, hogy lennének olyanok, akik csatlakoznak hozzájuk. Például most vasárnap voltam egy családnál, úgy csak megemlítettem ezt a két csoportot, és elgondolkoztak azon, hogy az egyikhez csatlakozzanak. Mert persze megkérdeztem ezt a csoportot, hogy befogadók-e egy újabb családra, és ők azt mondták, hogy igen. Mert egy páran szülnek éppen, és akkor bizonytalan mindig, hogy hányan jönnek össze. Így is aztán talán 12 család, de abból mindig egy olyan 80 jelen, 8-9 van jelen, tehát még egy-kettő esetleg hozzájuk csatlakozhatna. Vagy pedig egy új csoportot kéne létrehozni. Ez még érdekesebb lenne, mert ezek már kialakult csoportok, csak oda az kell 2-3 olyan család, aki ismeri egymást. Látom, hogy ez nagyon fontos. Az első csoport úgy jött létre, hogy már ismert, gyerekkoruktól ismert fiatal emberek vagy asszonyok jöttek össze, tehát ők a gyerekkorukat itt töltötték új lakon, csak megváltozott az életformájuk, és családosként kezdtek összejárni. Ők így jelentették be, hogy hoznak létre egy csoportot. A másik csoportot pedig egy testvérpár indította a barátnőjükkel együtt, és ahhoz csatlakoztak a többiek. Kinga, hogyan látja ezt a plébánán levő ilyen családközösségekből létrejött egyrészt szervezkedés, másrészt pedig magát a tábort?
Hát én a szervezőcsoportba nemrég kerültem be, és én tulajdonképpen arról tudok beszélni, amit saját bőrömön tapasztaltam, mert részt véve ennek a csoportnak a szervező munkájában azt éreztem meg, hogy miért jó közösséghez tartozni. És ezt most már meg tudom fogalmazni, hogy mit ad nekem.
Hossza meg a Mária Rádió hallgatóival, meg velünk is.
Én mindig rácsodálkozom arra, amikor találkozunk, hogy ebben a csoportban annyiféle ember van, különböző személyiség, különböző temperamentum, különböző foglalkozású emberek, és mégis tudunk együtt dolgozni, együtt ötletelni. Sőt, én azt érzem, hogy a különbözőségeinkkel abszolút gazdagítjuk egymást. Például én nagyon sokszor rácsodálkoztam arra, hogy ennek a szervező csoportnak a tagjaiban olyan jó tulajdonságokat fedezek fel, amelyek nincsenek meg bennem. És amikor dolgozunk, ötletelünk, mindegyik beleadja a maga a saját jó tulajdonságát, és ebből kialakul egy kerek egész. És azt gondolom, hogy így tud működni a dolog, mert így leszek több én is velük, így leszünk együtt többek, és valahogy azt érzem, hogy az élet így olyan színes és olyan gazdag, és együtt tudjuk csinálni ez nekem egy nagyon jó érzés. Erősítjük egymást hitben, ötletekben, kitartásban, mert van, amikor ellankadunk, és akkor mindig akad egy vagy két ember, aki azt mondja, hogy gyerünk, csináljuk tovább. Aztán én lankadok, más ad nekem erőt. Szóval ez állandó dinamikában van, és én ezt a dinamikát nagyon élvezem.
Köszönöm szépen. És amikor ezeket mondta Kinga, eszembe jutott, hogy nagyon sokszor az ember egy szerepet is kipróbál, mert úgy érzi, hogy az a területen még sose próbálta ki magát, de a jelenlévő közül mégis ő van abban a helyzetben, aki azt a szerepet idézőjelben mondani, nem magára erőltetve el tudja játszani. Mondok egy példát. Nekem az egyik sebezhető pontom gyerekkoromtól kezdve mindig a hallásom volt. Általános iskolában, felső tagozatban kitűnőmet mindig az ének rontott el. És emiatt aztán nagyot lélegeztem, amikor technikumba jártam, meg a műegyetemre, ott nem volt ének. És mindig átléptem rajta. És abban a közösségben, ami Angyalföldön kezdett bontakozni, és én is a tagjává lettem, ott nagyon jó hangú, jó hallású fiatalok voltak, aki a konzervatóriumra járt, el is végezte. De egyik se tartotta fontosnak azt, hogy énekeljen, az éneket elkezdje. És akkor engem másodszor is behívtak katonának, és ott volt egy katonatársam, másodszor 4 hónapra hívtak be, aki behozta a citeráját. És hallgattam, és gondoltam magamban, ez egy olyan egyszerű hangszer, hogy talán még az én bot fülemmel is el tudom sajátítani. És akkor megtanított ő citerázni, nem tudtam hallás alapján, mindig ott volt előttem a 100 magyar népdal, vagy a csángó népdalok, és citeráztam. És amikor a barátainkkal mentünk valahol, még Lengyelországba, és én vittem magammal a citerát én, akinek a legrosszabb hallása volt, és én citeráztam, és a többiek énekeltek. De én nem kezdtem el citerázni, senki nem énekelt. Én egyszerűen fölismertem azt, hogy itt van egy luk, tehát van egy hiány. Ezt valakinek ki kell tölteni. És bár az én adottságaim voltak talán a leggyengébbek, de fölismertem ennek a fontosságát, és azt is, arra is rájöttem, hogy valamilyen szinten én ezt meg tudom tanulni. Tehát mindig előttem volt a kotta, az leesett a könyv, akkor abban maradt a zene, vagy hogyha emlékszem Lengyelországba, mentünk a vonaton, és a lengyelek is oda gyűltek, ott történik valami, ott volt egy magyar csoport, énekeltünk, és amikor befutottunk az alagútba, akkor mindig leállt az ének, mert nem láttam a kottát. És vagy lehet az ének nem állt le, de a citera szó leállt, mert csak kottából tudtam játszani. És nagyon sokan így is emlékeznek rám, ugye, hogy én voltam az, aki vittem magammal külföldre is sokszor a citerát, és ott megadtam a alaphangot, azt elkezdtem énekelni, és akkor a többiek pedig akkor, akik tudtak énekelni, hallásos is volt, akkor kezdték. De fölismertem azt, hogy itt van egy szerep, amire szükség van. És a katonaságnál is, én sose voltam egy lázadó típus, de egy olyan helyzetbe kerültem, láttam azt, hogy itt senki nem mer megszólalni, vagy nem akar megszólalni, nekem ezt a lázadó szerepet vállalni kell. És nem úgy lázadtam, csak megmondtam a véleményem. Tehát rögtön ugye emiatt aztán meglettek a következmények is, fogdában nem zártak, de egy ilyen bűnbakká váltam rögtön, hogy kimerem nyitni a számat, és elmondom a véleményemet. De mivel senki nem vállalt ezt föl, ez egy olyan szerepet vállaltam, ami nem a sajátom volt korábban. És aztán meg is edződtem ebben. És papként is, meg mindenhol azért nagyon fontos az, hogy az ember merjen szembe fordulni azokkal, akik a hangadók esetleg a rossz irányba viszik, akár egy közösséget, vagy akár egy társaságot, és megmondani a véleményét. Még akkor is, hogyha talán nem ő a legalkalmasabb erre alkatilag, de ő fedezi föl arra azt, hogy erre szükség van. És el tudom képzelni, hogy itt a plébánián is, tehát nem azok vállalnak egy-egy szerepet, akik erre a legtehetségesebb vagy legalkalmasabb lennének, el tudom képzelni, hanem aki fölismeri ennek a fontosságát. És akkor ő elkezdi, vagy ő nő föl aztán abban a szerepbe, vagy másokat bátorít, és akkor ezt átveszik tőle. Tehát ez nagyon fontos volt, amit az előbb Kinga mondott, hogy az ember megtalálja a saját hangját is egy kicsit. Egy olyan hangot talál, amit talán nem tudott, hogy ez benne van, de maga a helyzet ezt kihozza belőle. Ezt szokták mondani, a hősök nem teremnek, hanem hősök hősökké válnak. Ugye hát fölismerik azt, hogy neki ezt a szerepet vállalni kell. Tehát gondolom, hogy én nem vagyok tagja ennek a újjáépítve csoportnak, csak az ötleteket hozzák hozzám, és hát azokat próbálom így átgondolni, átemlékedni, és véleményt mondani róluk, de el tudom képzelni, hogy egy ilyen csoportban is hogy kezdenek kialakulni így szerepek, nem? Csak kérdezem óvatosan.
Mielőtt erre válaszolni, talán amit az alaphang megadásáról mondtál, az nagyon érdekes, mert tényleg szükség van arra, hogy időnként valaki vagy valakik megadják az alaphangot. Tehát, mint hogy te a citerával megadtad az alaphangot, talán a mi kis csoportunknak az a feladata, meg a felelőssége, hogy a, például a közösség számára előkészítsék a terepet, hogy ők gondtalanul tudjanak aztán később közösségi életet élni, például a családos tábort előkészíteni, az ötletét behozni a képbe, és így tovább. És ezt a szerepet mi nagyon-nagyon büszkén, meg nagy akarással vállaljuk, és csináljuk.
Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy sokat gondolkoztam ezen egy könyv olvasás alapján mondom, amit 20 évet olvastam, hogy ahhoz, hogy egy közösség létrejöjjön, ahhoz három feltétel kell. Az első az, hogy legyen egy közös cél. Ha nincs közös cél, egészen biztos, hogy közösség nem jön létre. Egy csoport, igen, és például az a cél, az nem rövid távú cél, az hosszú távú cél. Ez a különbség a közösség a társaság között. A társaság addig működik, amíg fölépítenek egy vasútvonalat, vagy nem tudom én, egy hidat, utána a társaság fölbomlik, és akkor mindenki megy amerre lát. A közösségnél hosszú távú tervek kellenek, célok kellenek. Ugye ez a keresztény ember hát életében az Isten országának a megvalósítása. A másik az, hogy kellenek vezetők. Tehát akik bizalmát élvezik a közösségnek, ugye, és akik a döntésükért vállalják a felelősséget. Olyan hadsereg is, vagy mit tudom, bárki, tehát egy plébán is, akinek nincs vezetője, felelős vezető, aki Istenet felelősségnek felelősséget érez, és aki vállalja is, tehát ezt mások előtt, nem jön létre közösség. Egészen biztos. Tehát kell egy vezető, és nagyon fontos az a vezető, az érezze át azt, hogy azt a hatalmat, amit kapott, azt nem uralkodásra akarja felhasználni, nem szolgálatra. Tehát Isten, amikor egy feladatot ad valakinek, akkor azt mindig a szolgálattal párosítja, és ezért ugye, mondjuk azt, hogy minisztráns, ugye a minisztráns az tulajdonképpen szolgált jelent. És ezért a pápák fölvették a Servus Servorum Deit nevet, Isten szolgáinak a szolgája. Tehát jelezzén azt, hogy ők mindenkinek a szolgái, mert az Isten az egész egyházat ő rájuk bízta. És a harmadik, ami nagyon fontos, ezt talán már én fedeztem föl, de lehet, hogy átvettem valakitől, hogy meg kell találnia mindenkinek a közösségemből azt a szerepet, ami a sajátja. Ami az övé. Amiben elfogadják őt. Most ezt lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy ez nem az enyém, de ezt vállalni kell valakinek, meg különben az egész nem indul el. Aztán lehet, hogy majd átveszik később egy olyas valakinek, megvannak az adottságai. De akkor is valaki, el kell indulni ez. Meg kell adni az alaphangot, és hogyha ez nincs meg, akkor nem indul ez az egész. Meg kell fújni a harsonákat egy csata előtt, vagy nem tudom mi előtt, ami jelzést ad, hogy indulunk. Vagy ha egy vonat indul, akkor is a masinista, vagy nem tudom, ott megfújja a sipot, és akkor jelzi azt, hogy indulunk. Igaz? Tehát a szerepek nagyon fontosak. És nem is lehet azt mondani, hogy vannak igazán fontos szerepek, meg nem fontos szerepek. Minden szerep fontos. Tehát például egy közösségen belül egy tréfamester, mondjuk, az rendkívül fontos, aki föl tudja oldani a nehéz helyzeteket. Valahogy szokták mondani, aki elviszi egy kis tabalét is ezzel. Ez egy ilyen jasszos meg fogalmazás, de ez így van. Aki, igen, jó, hát akkor eddig én kimondom, nevessetek, kicsit hozzáfűz valamit. Ezzel levezeti azt a feszültséget, ami kialakult. Nagyon fontos, hogy legyen valaki, akinek el lehet mondani a problémákat. Még az sem biztos, hogy megoldást ad rá, de meghallgatja, van rá ideje. De nagyon fontos az, hogy legyenek ilyen háttéremberek, akik imádkoznak, akik talán nem tesznek sokat, de mégis lehet tudni azt, hogy a háttérben ott van, gondol rá, és miközben imádkozik, olyan felismer olyan mély gondolatokat, amit aztán megold másoknál. Nem is ő mondja ki, hanem másoknak elmondja, aztán aki szócsövévé válik annak a felismerésnek, amit ő csendben, átelmélkedve, vagy kigondolt. És lehetne sorolni, nagyon sok ilyen szerep van. Nagyon fontos az, hogy mindenki megtalálja azt a helyet, vagy azt a szerepet, ami a sajátja. Nem amit mások akasztanak rá. Az lehet, hogy mondom, átmenetileg valaki vállalt egy szerepet, mert nincs. És utána azzal, ugye azt már, ahogy lehet, átadja valaki másnak, aki ez több talentumot kapott az Istennek. Nagyon fontos, hogy ez a három feltétel megvalósuljon. És nyilván ebben a csoportban is, újjáépítve csoportban is kezdenek kialakulni ezek a szerepek. Mint hogy a plébánián is lehet látni, hogy én érzem, ugye mint plébános, meg tudom is, hogy ha egy munkát végzünk, akkor kit kell meghívni ahhoz, hogy az menjen. Tehát olyan valakit, aki vagy a lelkesedésével, vagy a munkájával, vagy a tanácsaival, vagy pénzével, vagy nem tudom én, tehát támogatni tudja azt a célt. Tehát ezek a szerepek kialakuljanak. És nem tudom, hogy erről beszéltetek-e, de ugyan elképzelhető, hogy talán beszélgetés nélkül is kezdenek kialakulni a csoporton belül ezek a feladatot ellátó. Nem biztos, hogy a szerep jó, mert ugye az angol rule az, ami ennek megfelel, és azt többféle értelemben használják mostanában. De az, hogy ez, amit az ember tud vállalni.
Igen, ez én is úgy észleltem, hogy az idővel szépen letisztulnak a feladatok. Van munkamesterünk, akire nagyon nagy szükségünk volt a nyári táborban, a családos táborban. Például az első este ismerkedéssel indítottunk, és utána volt egy éjszakába nyúló beszélgetés, és akkor éreztem, hogy hú, ez nekem nem tud sikerülni, mert vagy hogy én ezt nem fogom tudni vezetni, mert hogy én általában egy visszahúzódó embernek ismerem magam, és akkor ott volt Kálmán, a dumás, a jókedvű, akinek mindig vannak jó történetei, és bele is dobta magát, és nagyon jól sikerült a beszélgetés, tehát meghozta a hangulatot. De minden tagunknak megvan a maga szerepe. Ott van János, aki nagyon jól szervez. Ott van Lasecki Kriszta, aki remekül foglalkozott a gyerekekkel. Tehát ha Kriszta nem lett volna, akkor megint azt éreztem volna, hogy elveszünk. Ő gitározott, énekelt, maximálisan beledobta magát a gyerekjátékokba. Szóval azt éreztem, hogy mindenki beleteszi a maga hozzáértését, és így gördülnek a dolgok. A másik, még amit hozzá szerettem volna tenni az előbbihez, hogy a csoportban azt figyeltem meg, hogy nagyon jó arányban vannak a férfiak és a nők. És olyan szépen látszik a férfi gondolkozás és a női gondolkozás. Van, amikor logikára van szükség, van, amikor racionalitásra. A férfiak nagyon tudják ezt képviselni, és van, amikor az érzelmeket kell bevinni, hogy finomítsuk a racionalitás menetét, és akkor a nők az erősek, és ez is ad egy egyensúlyt, én ezt nagyon szeretem ezt megfigyelni.
Közben hallgattuk itt a Kingát, én arra gondoltam, hogy mi a papnak a feladata. Biztos, hogy nem a szervezés. Bár életemben láttam azt, hogyha nem megy valahogy, akkor megpróbáltam szervezni, meg nem is az, hogy énekeljen ők az éneket, hanem az, hogy a közösségnek a gondolatait vagy az Istenre irányítsa. A végső célra. Mert ezt megint tapasztalatból mondom, hogy voltam már olyan közösségben, ami nagyon jó meg volt szervezve. Úgy ment, ugye a feltételek megvoltak, a lendület is megvolt, de lassan-lassan úgy kiüresedett. Tehát hiányzott belőle a természet fölötti kegyelem, a cél. A cél elhomályosodott. De a közösség működésének nem az a célja, hogy önfenntartó módon, hogy pörögjön. Hanem az, hogy az Isten felé vigye az embereket. De nagyon sokszor fönnáll a veszély ennek, látom mindenhol, hogy hát igazából megy ez, megvan az anyagi háttér, hogy szokták a közgazdászok mondani, hát mit a probléma? Ugye megvan az anyagi háttér, tehát azzal kezdik mindig. Tehát van elég ember is, tudunk produkálni dolgokat, van eredmény, sokan jönnek össze. De hogyha ott a természet fölötti kimarad, ami az egésznek az alapja, tehát ami miatt összejövünk, és ez valahogy nem szövi át ezt a csoportot, vagy ezt a közösséget, akkor az előbb-utóbb el fog száradni. Tehát nagyon fontos az, hogy, és a papnak ez az elsődleges feladata, és ezért nagyon fontos az, hogy nem baj, hogyha ért a szervezéshez, de akkor is, hogyha ért, vagy talán a legjobban is ért, de átadja másnak, ha legalább úgy érzi, hogy ő ért hozzá legjobban, átadja a másik, meg neki nem az a feladata. Hanem amikor megszólal, akkor az embereknek a gondolkozást, tehát az Isten felé vigye. Vagy jelezze azt, hogy igen, itt jelen van az Úr. És ez a papnak a feladata, ezt nem adhatja át másnak. Persze mindenki a sajátját hozzáteheti ehhez, de ez hiányzik, akkor az alap hiányzik.
A pap tekintélye kell ehhez. Ferenc, hogyha beszélgettünk a napokban, igen, a tekintélyről, a tekintély szó jelentéséről, igen, és azt hiszem ez fejezik leginkább, amiről akkor beszélgettünk, igen, hogy az atyának kell, hogy legyen, az atya kell legyen az a tekintély, aki meghatározza az alapokat és a lelkiséget, és az égboltozatot a plébánián. A munkát, meg a szervezést, a közösségeknek a működését, működtetését csinálhatja más, de az alapokat és az égboltozatnak a létét, a tekintélyével az atya kell.
Hát, amikor megszólal, akkor abban éreznie kell szerintem mindenkinek, hogy igen, tehát mi nem azért jöttünk össze, mert hiányérzetünk volt, meg magányosak vagyunk, és hogy el kell tölteni ezt az időt, hanem mert közös a célunk, és felelősek vagyunk egymásért. Tehát nem lehet senkit elhagyni, ott hagyni az útfélén, hanem egymást. Ha valaki sikert elő, az nem csak az ő egyéni sikere, hanem a közösségnek a sikere is. És ez a siker pedig nem valami látványos dolog, hanem az, hogy közelebb kerültünk az Istenhez, a célunkhoz.
Most, hogy közelebb kerültünk Istenhez, hadd mondjak egy érdekes példát, bár szerintem, hogy János vegye át tőlem a szót, Városlődön voltunk a Bakonyban. Egy olyan gyönyörű természeti közegben, ahol szerintem ott volt a jó Isten velünk. Olyan volt a fűfa, a virág, a tábor, a tó, hogy nem tudom ti, hogy éreztétek-e ugyanezt, de ott volt, Jézus ott volt velünk a táborban. János, hogy volt ez?
Mindig velünk van Jézus.
Csak akkor jobban érzik, te voltál.
Igen, hát persze ott volt, és hát mindig velünk van, akkor talán jobban, illetve hát egy közösségben szerintem ezért mondtam az elején, hogy jobb ezeket megélni, erősebben tudjuk megélni, és erősebben tudjuk megélni Istennek a jelenlétét is.
Egy mesterséges világból sokkal könnyebben kiszorul a jó Isten, hogyha az ember érzi a szélnek az erejét, vagy a napfénynek az erejét, amit nem ő hozott létre. Vagy a víznek a szagát, vagy nem tudom én. Akkor az mind-mind vagy a teremtő felé viszi őt. Nem véletlen, hogy a régen a remették, amikor imádkozni akartak, és nem csak azért, mert a város zajából ki akartak menekülni, akkor mindig a pusztában mentek. Mert ott az egy természetes környezet volt, még akkor sem nem volt világ, de volt azért napfény, meg szél, meg nem tudom én, homok a maga végtelen távlatával, és ott érezték azt, hogy Isten közelében vannak. Vagy a másik, ahova mentek régen a imádkozó emberek, az a hegy. Jézus a beszédeit hegyen mondta el, vagy kiment a pusztába imádkozni. Tehát imádságunknak a hely nagyon sok hát lendületet adhat. Tehát egy szép környezet, ahogy az előbb mondtátok, ez mindenféleképpen így van. És egy városi embernek nagyon nehéz kilépni a által alkott mesterséges világból.
És ami talán a legfontosabb, hogy ebben a, ebben az isteni környezetben, a természet közepén, ott volt körülbelül 40 ember. János, hányan voltunk?
Többen egy kicsit, 40-50 között volt a teljes létszám.
Majdnem 50-en.
És gyerekekkel együtt szerint.
És ami a csodálatos az, hogy fiatal házaspárok, és majdnem mindenkinek volt 3-4 gyereke. Tehát ez volt egy olyan érzésem, hogy na, itt van a jövő, itt van Magyarország jövője, az újlaki plébánia jövője, és azok a fiatalok, azok a család fő fiúk és lányok, férfiak és nők, akik ott voltak, ők lesznek majd a következő generáción a szervezői egy plébániai közösségi életnek, meg egy ilyen tábornak. Azok a gyerekek pedig ott voltak, 3, 4, 5, 6, 8, 10 évesek, ők pedig majd a következő generációja lesznek a plébániai közösségnek.
Igen. A plébániánkon, ami valóban tradíció, az a nyári napközis tábor, ott a vezetők mindig korábban vezetettek voltak, tehát sőt gyerekkoraként vagy gyerekkorunkban ismerkedtek meg itt az ulaki táborral, és szépen lassan belenőttek egy-egy szerepkörbe. Plasicki Krisztának az előbb a nevét említettük, az édesanyja alkotta, hozta létre ezt a tábort. Krista a gyerekkorától részt vett ezen, és aztán egy idő után átvette ennek a vezetését. Most pedig át is adta azóta valakinek, aki szintén gyerekkora óta ide jár ebbe a táborba, már a napközis táborba. Ha ez a nyári családi tábor, ez sikerül, idézett, sikerült, most már múlt időben mondhatjuk, tehát biztos, hogy kisugárzva lesz, akkor itt sokan megérzik ennek az izét, és tapasztalatokat is szereznek, és aztán később könnyen 10-20-30 év múlva átveszik ennek a vezetését, akik most ott gyerekek voltak. János, te voltál mégis ennek az ötletnek a gazdája. Most vissza nézel erre a 3 napra, hiszen nem volt ez hosszú idő, és biztos sokkal több időnek tűnik, mint 3 nap, hogy mi az, ami mint tapasztalatot meg tudsz fogalmazni, és át tudsz adni a Mária Rádió hallgatóinak.
Hát miközben itt beszélgetünk, én azon gondolkodtam, hogy ugye tényleg itt valójában én voltam a táborvezető, én voltam ennek az ötletgazdája, vagy a projektgazdája ennek a nyári tábornak, és kicsit ezt, amíg szerveztem, mindig úgy éltem meg, hogy hú, hát ezt most gyorsan el kell intézni, ez is meglegyen, az is meglegyen. A szervezési dolgok, ez egy kicsit ilyen, egy kicsit munkaszaga van ennek az egész. Nem is, igen, munkaszaga, meg odafigyelés, meg az ember nem tudja elengedni magát, az mégiscsak precízen ezt össze kell rakni. És valójában én akkor nyugodtam meg, amikor oda mentünk, nagyjából minden rendben volt, mindent elintéztünk, és utána már jöhetett a tábor maga, és ugye eltelt a tábor, és amikor vége lett, akkor kicsit azt éreztem, hogy mert én úgy mentem le, hogy valójában ez itt most úgy patent módon össze kell rakni, és ugye dolgozni kell ebben, de utána meg azon csodálkoztam, amikor vége lett, hogy engem ez nagyon jól feltöltött. Szóval nekem is feltöltődést adott, gondolom, hogy akik részt vettek, nekik is épülés volt, és tényleg feltöltött az, hogy én ott egészséges családokat láttam, egészséges szülőket, egészséges gyerekeket, és ők is közelebb kerültek egymáshoz, én is közelebb kerültem egyébként a családokhoz, és szerintem ebből mindenki töltekezett.
Meg te egy közgazdász vagy, életedben nagyon sokszor biztos voltál olyan helyzet, hogy vezetni kellett. És hát tapasztalatod is van, meg tehetséged is van hozzá. Most az ember egy olyan szerepet kap, ahol az Istentől kapott talentumot meg tudja mutatni, az mindig nagyon nagy öröm.
Hát igen, ez így van.
Amikor egy csatár, mint a hosszú ideig beket játszik, vagy fedezetet játszik, de tudja, hogy ő csatár, és egyszer előre rakják az első vonalba, és akkor ott, ami addig benne volt, úgy megmutatkozik, akkor az egy nagyon nagy dolog, nem?
Így van.
Bevágja a labdát.
Vész alá. Kiütközik, hogy mihez van kedve, mihez ért, vagy nem ért. Inkább az, hogy ez inkább az érdeklődés. Valakinek valamihez van érdeklődés, akkor ahhoz van kedve is, és azt fogja csinálni, és előbb-utóbb érteni is fog hozzá.
A Mária Rádiók nem rádióhallgatók nem tudják neked, de a zenéhez van különleges érzéke.
Hát, érdeklődés.
Igen, mert azt láttuk, hogy itt a karácsonyi koncertek alkalmával, de zenész, akkor hát az emberek, még azok is, akik bothülek, de van bizsergést éreznek, érzik vagy a ritmust, vagy a, nem tudom, a dallamot, vagy valamit. Tehát az biztos, hogy hatással vagy rá az emberek. Nem tudom, hogy zenéltél itt most a táborban?
Nem, mert én zongorista vagyok, és itt gitárokat hoztak le, és hál' az égnek három olyan szülő is volt, aki gitározni tudott, úgyhogy a gitárokat felváltva egymás kezébe adták, és énekeltünk, és nem is kellett az zongor, ez így volt jó, ahogy volt, és nagyon, nagyon jó volt, főleg a második este, nagyon még megható is volt egyben.
Lassan így közeledik a vége ennek a beszélgetésnek, azt hittem, hogy még a felénél tartunk, csak gyorsan pörgött az idő, de egy pár percünk van hátra, egy 3-4 perc. Hátunk, hogy hogyan lehetne összefoglalni ezt a tábort, és ezt úgy másoknak is ajánlani, más plébániáknak, mi kell hozzá. Te volt az ötletgazda egy mondatba.
Hát ennek mintájára én javaslom más közösségeknek is, hogy erősítsék meg a közösségeiket. Ezen belül, ha meg akarják erősíteni a családokat, akkor családi tábort kell szervezni. Mert tényleg megismerik egymást, akik szentmisére mennek vasárnapoként, azok úgy látásban ismerik egymást, tudják, hogy melyik padba hol szoktak ülni, stb. De valójában úgy igazán nem kötődnek egymáshoz. És ilyen táborok alkalmával, vagy más alkalmakkor is, amikor van egy jótékonysági nap, egy lelki nap, vagy egy búcsú, akkor igenis jó az, hogyha megismerik a családok egymást, és így ki tud alakulni egy olyan közösség, ami hosszú távon meg tudja határozni a plébániának, vagy az egyházközségnek a gerincét.
Kinga, visszatekintve, hogy mit látott a legfontosabbnak, hogy mi az, ami tanácsot ad mondjuk egy édes anyának, vagy egy asszonynak, aki oda megy ilyen táborba, mit kell hangsúlyozni, vagy miben kell nagyon aktívan részt vennie?
Egyszerűen csak adnia kell önmagát, én úgy érzem.
Most mondjuk kell, és
igen.
Lelke mélyéből, és az másokban
igen,
is.
Igen, és legyen természetes.
Köszönjük szépen, Kálmán.
Talán az, hogy a szervezők részéről egy nagy kitartás kell, tehát ha megvan az ötlet, onnan a keze végig kell vinni, és János ebben volt zseniális, és talán még egy gondolat, hogy én azt tudom elképzelni, hogy jövőre már nem nekünk kell ezt szervezni, hanem akik ott voltak, ők maguk átveszik, és nagyon, nagyon klasszul egy nagy közösségként viszik tovább ezt az egész gondolatot és programot.
Lehet ennek a tábornak a létszámát növelni, véleményetek szerint, vagy pedig ez az optimális?
Pont ezen gondolkodtam, és én mindig az építkezésnek vagyok a híve. Kvázi ez volt az első táborunk, itt 12 család vett részt, és 3 naposra terveztük, péntek délután estétől, inkább délutánra érkeztek a legtöbben, vasárnap délig. Szerintem jövőre, én úgy gondolom, hogy legalább másfélszer ennyien leszünk majd, mások is kedvet kapnak ez a családi táborhoz, és talán egyébként hosszú távon mindig majd a eltöltött időt is növelni lehet, illetve további programokat iktathatunk be. Nekem már most megindult az agyam, hogy mik azok, amiket még szerintem be lehet építeni a programba.
Köszönjük szépen már a rádióknak, hallgatóinak a figyelmet, hogy itt voltak velünk együtt, gondolkoztak együtt. Hát talán még imádkoztak is, hiszen ha valaki ötletet hall a saját plébániájára vonatkoztatni akarja, akkor arra gondol, hogy vajon itt ebben mi lesz az ő feladata, mi a szerepe, mi az, amit a Jóistentől adottságot kapott, vagy mit lehetőséget kapott, és így azt a jövő évi tábort ezt lassan el is kezdheti szervezni, hogy ez egy év múlva, nyár elején ez úgy megvalósulhasson. Hát imádkozzunk azért, hogy ezek az álmok lelkünk mélyén úgy megfogadjanak, ezek reálisak, valósak legyenek, és hogy az előbb a Kálmán mondta János, hogy legyen meg bennünk az a kitartás, hogy ezeket az álmokat megvalósítsuk. Köszönjük már a rádió hallgatóinak, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották.
Mária Rádió.
Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket. Köszönjük a bizalmat, amellyel eddig is megtisztelték adásainkat, hallgattak minket, bekapcsolódtak közös imádságunkba, közös ügyünkbe, hogy az evangélium terjedjen és minél több emberhez eljusson. A Mária Rádió egyre jobban terjeszkedik. Most már Keszthelyen és környékén is sugározzuk az adást. Emiatt sok-sok nehézség is adódott az utóbbi időszakban. Tisztelettel kérjük, hogy imáik mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádió áldott szolgálatát. Számlaszámunk megtalálható internetes weboldalunkon, ékezetek nélkül írva, www.mariaradio.hu weboldalon a támogatás menüpontban. Számlaszámunk elérhető a Mária Rádió havi újságjában is. Kérjük, támogassák tovább a Mária Rádió működését, hogy az evangélium üzenete minél több ember szívéhez és minél több ember otthonába eljuthasson. Idősek imádkoznak együtt velünk, kapják a reménység üzenetét. Autóvezetők kapnak erőre, amikor meghallják a jó hírt, amit Jézus Krisztus tanított és átadott nekünk. Máriával, Jézus anyjával az úton támogassanak minket. Köszönjük a bizalmat.
A Mária Rádió hamarosan fennállásának 15. évfordulójához érkezik. A közelgő jubileum kapcsán hallgatóinkkal közösen szeretnénk emlékezni az együtt töltött évekre. Várjuk olyan hallgatóink jelentkezését, akik több éve, vagy egészen a kezdetektől, vagyis 2006 óta hallgatják a Mária Rádió műsorait. Kérjük, jelentkezzenek a Mária Rádió recepcióján a 061 373 07 01-es telefonszámon.